Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Forintos Szűcs Anita, a Magyar Divat és Design Ügynökség általános vezérigazgató helyettese. Folytatjuk is a magyar divatról és a dizájnról a értekezésünket. Hát a műsor utolsó perceiben, mármint az első rész utolsó perceiben azért szóba került, hogy nem akármilyen tradíciója van Magyarországon a iparágnak. Hát tekintsünk vissza picikét erre a korszakra, és nagyon visszaugrottunk 1920-ig. Nem tudom, az volt Magyarországon a fénykorszak?
Én szerintem az volt, nem csak én, szerintem a szakma is úgy értékeli, hogy az volt Magyarországon a fénykorszak, igen. És reméljük, most építjük a következő fénykorszakot.
Ugye volt azért egy hatalmas kitérő, amit most nemes egyszerűséggel nevezünk szocialista érának, igen, és onnét kellett visszajönni. Úgyhogy szerintem adódik is magától a kérdés, úgy összességében a visszajelzések alapján, amit az ügynökség munkatársai tapasztalnak, hol tart ma a magyar divat és dizájnipar, milyen szereplős, mekkora érintettséggel bír, és hát persze alapvető kérdés, hogy a hazai piac el tudja tartani ezt a szegmást.
Ugye azért a Magyarország azért kicsi, valljuk be. Nagyon jó feltörekvő divat és dizájn márkáink vannak, de azért nem egy lengyel piacon próbálunk megélni, ahol saját maga el tudja tartani. Tehát nem véletlenül tartott a lengyel divatipar, ahol tart. Sem azért, mert annyira jobbak, mint mi, hanem azért, mert egy nagy felvevő hazai piaca van, tehát ott alapvetően ki tudják már próbálni, úgyhogy tudnak olyan árbevételt termelni, ami eltartja őket. Az itthoni piac ehhez kicsi. Tehát ha valaki nagyra szeretne lőni, ki kell menni a nemzetközi piacra, és ott kell helyt állnia, de maga a nemzetközi piacra bejutás, mondjuk előszintén, tőkeigényes dolog. Tehát ha itthon elindítunk egy márkát, most mindegy, hogy divat vagy dizájnról beszélünk, alapvetően Magyarországon 50-100 millió között van csak az, hogy elindítunk egy márkát. Ez egy befektetés, és akkor mi nem beszélünk arról, hogy utána folyamatosan tőkét kell ahhoz hozzátenni, hogy egy nagyon erős marketing PR-t is hozzá tudjunk tenni.
Annak örülünk egyébként, hogy 100 éve a divat egyik fővárosa voltunk, igen, legalábbis ahogy beszélgetünk itt a stúdió beszélgetés előtt a megállóban, de most hol tart Magyarország egyéb iránt, ha már szóba hozta a lengyeleket, hogy még csak egy 40 milliós piac is nyilván gazdaságilag azért egészen más, hová tudják magukat bepozícionálni, de a magyar piac ugye a szűkösség mellett mekkora szereplési lehetőséget, mekkora piaci eltartottsági lehetőséget tud teremteni.
Mi egy hazai régiós piac szeretnénk lenni, illetve vagyunk is a tervezőink is. Azért ne felejtsük el, hogy van már két nemzetközi márkánk divatban, dizájnban több. Ugye, akik már boltot nyitottak Londonban, Los Angelesben, azért vannak olyan márkák, akik viszik a Magyarország hírét is divatban, és felvállalják azt, hogy ők egy Budapest-based designer, amire ugye a többi magyar márka is rá tud ülni. Volt egy időszak, amikor jó volt azt mondani, hogy különleges, egzotikus volt, hogy budapesti. Volt egy időszak most, amikor nem volt annyira jó azt mondani, hogy budapesti. Most azt gondolom, hogy annyira erősek lettek ezek a márkáink, ugye most a Nanuskáról, Éronról beszélek, hogy most már újra lehet hivatkozni. Fú, tudom, neki van itt egy boltja, ő akár egy budapesti, és sokkal könnyebben nézem már meg azt, hogy akkor milyen más magyarországi márka vannak, mert van már egy jó viszonyom, és egy jó elképzelésem erről.
Hát amikor láttam a Heródzban, Nanuskát nem hittem a szememnek első körben, de persze örömmel gyutáztam, hogy itt vagyunk. Ez persze egy elég különleges szektor, hiszen azért alapvetően ez a luxury vonalába tartozik már bele, majd, vagy alulról, vagy pedig a prémium
kategóriás prémium. Prémium felett, a luxury alatt pozícionálja magát a Nanuska.
De ez nem ugye, nem a szokványos. A többi tervező kreátorral mi a helyzet egyébként, hogy tudják magukat fenntartani?
Ugye, hogyha megnézzük, azt gondolom, hogy vannak olyan magyar márkák, divat márkák, akik nagyon erősek Magyarországon, és nem is akarnak nemzetközi piacra menni, és köszönjük szépen, jól el vannak, és jól fent tudják magukat tartani. Ezért három, na így ilyen márkát fel tudnánk sorolni, és azt gondolom, hogyha az ügynökség eléri azt a mentoring programjaink keresztül, illetve a High Ventures-szel való kockázati tőke együtt működéséből, hogy még két-három magyar márkát bejutat nemzetközi szintre, olyan szintre, mint ahol most a Nanuska van, akkor szerintem én nagyon boldogan és büszkén fogok elaludni.
Árulja el nekünk a kulisszatitkokat, mármint a tekintetben azt már hallottuk, hogy mekkora tőke kell ahhoz, induló tőke, hogy egy márkát berobbantsanak, köztudottá váljon. Utána milyen fázisok jönnek?
Hát ugye, amit mondtam, induló tőke az arra elég, hogy mondjuk egy évig fedezi a működési költségét, a csapatot és bizonyos marketing költséget, utána jön az a fázis, amikor is el kell kezdeni építeni a nemzetközi piacon a márkát. Csillagos ég a határ.
Ezzel mit értünk egyébként nemzetközi piacot, tehát alapvetően mire asszociáljunk, a környező nyugat-európai országokra, vagy tengeren túli piacra is?
Nemzetközi piac alatt értem különben azt, hogy ugye a különböző márkáknak érdemes végig gondolni azt, hogy milyen külföldi stratégiával lépnek, tehát hogy mi az a cél országok, ahol először el szeretne indulni. Tehát nem azt mondjuk, hogy egyszerre törünk be az ázsiai piacra és törünk be az európai piacra, hanem ebben egy ütemtervet építünk fel, és fokozatosan lépünk be, hiszen például az ázsiai piacon sem rögtön a japán piacra megyünk, hanem érdemes előtte Kínába elmenni, Koreába, az a kettő, és onnan már sokkal könnyebb belépnünk a japán piacra. Tehát vannak ilyen piaci működési elvek, amivel fel lehet építeni az adott piacot.
Most tudom, hogy nehéz erről általánosságban beszélni, de mégis mi a magyar érintetti körnek az erőssége, ami megkülönböztet bennünket másoktól?
Én visszatérnek, amit már említettem, a kreativitás, és maga, hogy jó minőségben tudunk itthon terméket előállítani.
Van valami speciális, hogy is mondjam, magyarországi spirituális hozzá, tehát ugye valami közép-európai, vagy jellegzetesen magyar attitűd, ami megjelenik egyébként?
Szerintem tehát van.
Markásan meg lehet különböztetni?
Nem gondolom, hogy mindig markásan meg lehet különböztetni, de azért van egyfajta olyan attitűd, olyan probléma megoldás, olyan belső, még a szocializmusból esetleg érkező inspiráció, ami azért megkülönböztet minket a környékbeli, mondjuk például egy olasz tervezőtől.
És a más közép-európai országokhoz képest is van eltérés, vagy azért nagyjából egy húron pendülünk? Elnézést, ezt a kifejezést
Én azt gondolom, hogy azért igen.
Tehát hogy ez egy szlovák, lengyel.
Ez a régió, tehát ahol mi most vagyunk, azért ez nagyon hasonló inspirációból táplálkozik. Ami különleges, hogy alapvetően a környező országokban nincs egy olyan összefogott támogató ügynökség, mint a miénk, ez az egyik. A másik azt hisz, hogy nagyon kiemelném, hogy azért nálunk vannak kockázati tőkealapok, akik befektettek magyar márkába, ami ugyancsak most egy nagyon-nagyon jó
dolog. És ez vonzó? Elméletileg egy kockázati tőkealap számára, hogy divat design iparba fektessen?
Volt egy időszak, amikor nem volt vonzó, egy olyan 4 évvel ezelőtt, ugye nagyon sok Jeremy alap volt, és megpróbáltak magyar márkákba befezetni, és nem volt sikeres. De most a mostani piac újra nyitott lett, hiszen van 2 olyan márka, akiben kockázati tőkealap van, és látszik, hogy működik. Ami nagyon fontos itt elmondani, hogy nem elég egy pénzügyi támogató, hanem szakmai partnerek kellenek mellé, nemzetközi szintű szakmai partnerek, akik segítik a magát a pénzügyi felhasználását, és a stratégia kialakítását is.
Ha már beszélünk erről a szektorról, elnézést, nem akarok megbántani senket, aki vidéki, de budapesti jelenségről beszélünk alapvetően, hiszen már említése került, hogy alapvetően, vagy pontosabban mégis ide fókuszálnak a piaci szereplők.
A tervezők ide fókuszálnak. Van azért, most már azt gondolom, hogy a vidéki városokban is van 1-2 tervező, aki feltörekvő, de ha a gyártói szektorról beszélünk, az viszont nem Budapest fókuszú, hanem inkább országos fókuszú.
Beszéltünk arról, hogy nagyon nehéz volt a Covid okozta gazdasági sok, hiszen ugye elmaradtak a események, a megjelenési lehetőség. Ezt azért most már ugye magunk mögött tudhatjuk, és hogy nagyjából visszatérte a piac önmagához, de mi az, ami a következő időszakban mondjuk az ügynökségnek lesz a szerepe? Több eseményt fognak szervezni? Pótolják ezt a kieső űrt, amit egyébként valószínűleg az online világa nem tudott helyettesíteni?
Nem, én nem gondolom, hogy több esemény kellene. Tehát az azt gondolom, hogy a divatba lefedjük a Budapest Central European Fashion Week-el az évi 2-t, ez bőven elég. Mellett ugye a Milán Fashion Week-en is 2-szer jelenünk meg a márkákkal, kiválasztott márkákkal. Akkor a design szektort, ha megnézzük, akkor ott van a 360 kiállításunk, amik van október elején kezdődik, és mellette pedig van egy design lapünk, ahol összekötjük a gyártót és a tervezőt, és egy új prototípus hoztatnak létre. Nem itt látom a szerepünket, hanem egyre erősödni ott látom, hogy egy interaktív szereplőként lépjünk fel, és képviseljük a szakmát, és segítsünk olyan kollaborációkat létrehozni, ami lehet, hogy elsőleg kicsit távol áll a piactól, vagy nem biztos, hogy bele mer lépni, és mi ezeket hozzuk tehát össze, nem mutassuk meg. Kell. Szerintem mentorálásra, illetve tényleg az, hogy lehet, hogy sikerül behozni olyan nemzetközi szereplőt, aki behoz egy új látásmódot, gondolkodás módot. Én ebben látom a szerepünket, illetve amiben látom még a mi szerepünket, hogy alapvetően folytassunk egy lobby tevékenységet, és mutassuk meg azt, hogy ebben az iparágban, divat dizájnban nagyon nagy lehetőségek vannak. Tehát, hogy magához a GDP-hez most még kevésbé járulunk hozzá, ugye, de azt gondolom, ugye most egy ilyen 3,7%-os hozzájárulásunk van, 12 ezer vállalkozás van most jelenleg, nekünk ezeket kell segíteni, hogy megmaradjanak, illetve arra lehetőséget biztosítani, hogy még több munkahelyet tudjunk teremtetni. Tehát én itt látom ebben az ügynökségnek most az elkövetkező két évben a szerepét.
Hát ugye különleges helyzetben vagyunk, mert a gazdaságit illetően, ilyenkor megnő az érdeklődés a ügynökségnek az eszközei iránt?
Én azt gondolom, hogy igen.
Jobban megnő?
Inkább úgy mondanám, hogy sokkal több megkeresés érkezik, hogy hogyan tudunk segíteni. Az ügynökség ugye nem anyagi támogatásokat ad, hanem lehetőséget, és mondom, tényleg lobby tevékenységet tud folytatni az iparágért.
És mire a legbüszkébbek az elmúlt 5 év alatt, ha lehet így zanzásítani? Felfedeztek új tehetségeket, befuttattak, ismertétettek. Hát. Nekem csak így eszembe jött a fejemből.
Ezt mind fel tudnám sorolni, hogy...
Nem én akartam.
Hogy felfedeztünk, valakinek nagyon szép nemzetközi előadásokat tudtunk generálni. A 360 design kiállításunk tavaly Red Dot díjat kapott, elismert a szakma, nemzetközi szakma azt a rendezvényünket. Inkább azt mondom, hogy hoztunk egy stabilitást. Tehát hoztunk a stabilitást az iparágba, és amire büszke, hogy felhívtuk Magyarország figyelmét arra, hogy van egy nagyon jó kreatív iparágunk, Divat Design, ahol igenis lehetőségek vannak, amiben érdemes befektetni.
Szokták mondani, hogy ha van két magyar, abból lesz három párt, ami a divat szektort illeti, egyébként itt van összetartás? Nagyjából egység van, vagy azért ez kicsit túlzás állítani?
Hát én az ügynökség előtt is 7 évig divatban dolgoztam már, és előtte közgazdász voltam, és nekem az 5 évvel ezelőtti, vagy inkább egy 10 évvel ezelőtti tapasztalatom az volt, hogy nincs összefogás, hogy nem beszélnek egymással a divattervezők, és...
Ez független a politikai felállást, ami Magyarországon
semmi köze nincsen a politikához égvilágon, hanem inkább az, hogy valami féltést éreztem, hogy nem mutatom meg ezt, hogyan működik, és hagyom beledőlni a dugába a másikat is. Tehát ha nekem sem sikerült, akkor neki se sikerüljön. De én ezt most nagyon látom, hogy megváltozott. És nem csak az ügynökségnek köszönhetően, azt gondolom, az ügynökség is sokat tett azért, hogy például amikor Milánóba kimegyünk, és ott van velünk 6 tervező, akkor mi együtt mozgunk velük, együtt élünk, ők is együtt élnek, de ezen felül is szerintem a tervezők is nyitottak maguk is, hogy sokkal jobb az, hogyha megbeszéljük, és eszmét cserélünk, mint hogy otthon mi ott magunkban följünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elindult egyfajta kollaborációk is vannak, de egyfajta tudás megosztás közöttük, ami szerintem nagyon-nagyon jó.
Hát beszéljünk arról, hogy akkor a milánói nagy bemutatkozás lehetősége van, ez viszont akkor 6 tervező megy ki? Vagy legalábbis ez a...
Igen, 5 tervező fog bemutatni, és még plusz 3 magyar márka fog a Fashion Hub-ban megjelenni.
És az ügynökség az év hátralévő részben mit fog még csinálni? Ezen kívül.
A 360 design kiállításunk lesz október elején a Bálnában, úgyhogy ott mindenkit szeretettel látunk. Szerintem nagyon izgalmas új tervezőket fogunk bemutatni, és amit visszatérünk az év második felében, ami nem a látványos dolog lesz, az, hogy iparági szinten megnézzük, hogy mi azok az új lehetőségek, formátumok, amiben tudunk a divat és dizájnereknek segíteni az elkövetkező másfél-két évben.
Hát ugye köztudomású, hogy krízis előtt áll az egész világ. Gondolom arra készül mindenki, tehát ebben az iparágban is. Vannak már ilyen visszajelzések, hogy esetleg az a legfontosabb, hogy radar alatt maradni, túlélni valahogy a következő két évet? Mit tapasztalnak? Most nem akarom provokálni, de hát minden szektorban ugye felüti a fejét ez. Ha már itt ülünk Budapesten tematikus csatornában, Budapesten a vendéglátó idegenforgalmi szektor egyértelműen erre készül.
Igen, pontosan ugyanezt történik nálunk is a divat és dizájn szektorban, és én szerintem még nem tudatos. Mi nem tudatos megkereséseket kapunk, még azt gondolom, hogy most hajt minket a nyár szele, hajt az, hogy kijöttünk a Covid-ból, tehát szerintem jönnek szépen a bevételek a tervezőknek, mind divat dizájn oldalon, és azt gondolom, hogy most október-novemberben kezdődik el a úgymond kritikus időszak, amikor megjelennek az első számlák a bérleti díjak mellett, ugye a költségszámlák, amiket látunk, illetve már azért elindult, hiszen ahogy mondtam, az anyagokat, stb. Azt euróban rendelték meg, és ugye az euró az teljesen elszállt. Ez kihatással lesz az eladási ára is a végén. Úgyhogy szerintem erre kell majd összpontosítanunk nekünk.
És ez a logika mentén jutunk el egy fontos globális jelenség, ez pedig a zöld gazdaság, a fenntarthatóság témaköre, amely egyéb iránt ugye nagyon érinti a divat, ipar ágat, elsősorban ugye a alapanyag kapcsán. Itt mi az, ami nagyon jellemző lesz a következő időszakban?
Ugye alapanyag, az az egyik része, és magának utána a textil hulladéknak a feldolgozása. Tehát ami marad, egyrészt ami marad, és ugye nem kerül feldolgozása, másrészt az, hogy magából az elkészült ruházati termékből mi lesz. Tehát az is nagyon erős, hogy erre Európai Unióban direktívákat határoztak meg. Ez igaz, különben a bútorgyártásra is. A maga, ugye még csak most a direktívák meghatározták, év végéig meg lesznek, pontosan nem tudjuk még, hogy ez mit fog jelenteni a mi cégeinkre, tervezőinkre nézve, de biztos, hogy ez egy erős nyomás lesz az Európai Unióból. Úgyhogy alapvetően minisztériumokkal közösen elindult egyfajta gondolkodás, hogy a fenntarthatóságot vizsgáljuk meg, ezt hogyan tudjuk támogatni, hogyan tudjuk lefordítani, mint a gyártók és tervezők számára. Ezt tudnunk kell, hogy azért például, hogy megnézhetünk egy fenntartható anyagot, amit annak hívunk, és megvan hozzá a minősítés is, sokkal drágább, mint egy nem fenntartható anyag.
Igen, ha már van szerencsém közgazdászvezettségű szakértővel beszélgetni, épp azt akartam firtatni is, hogy azért a zöld gazdaság azért jóval keményebb és kritikusabb kondíciókat szab majd.
Igen, múlt héten a Fashion Week alatt volt erről kerekasztal beszélgetésem, és ott én csak moderátorként ezt a kérdést tettem fel, hogy azért tegyük ki az asztalra, hogy egy fenntartható gazdaságot létrehozni, rövid távon drágább és nagyobb beruházás, utána megtérül mind a fogyasztó, mind pedig a gyártó számára, de hát tény és való, hogyha el kell indítanunk egy szemléletformálás hozzá, és itthon, tehát a divatban is, dizájnban is el kell indítanunk, és például ennek az ügynökségnek élén kell járnia majd a következő fél évben, egy évben, hogy megértesse azt, hogy miért lesz drágább a termék. Tehát nem csak maga ugye a nő az energiaszámla, stb., hanem az, hogyha fenntarthatók akarunk lenni, gépeket kell lecserélni, más anyagokat kell használni. Ugye ez egy nagyon szélesebb körű dolog, amit végig kell gondolnunk gazdasági szinten is.
Egy átlagos halandó most rögtön felteszi a kérdést, hogy például mi lesz akkor itt a fast fashion-nel?
Az EU-s direktívák szerencsére foglalkoznak velük, és elég komoly úgy tűnik, hogy most komoly szabályrendszereket fognak erre bevezetni. Nem tudjuk, hogy ez ténylegesen sikerülni fog, és a fast fashion lobbia mit fog elérni. Én nagyon
nagyobb tömegeket vonz, mint a luxury nyilván ebben.
Én szkeptikus vagyok, hiszen akkora pénzek vannak ezek a nagy cégcsoportok mögött, hogy annyi akkora lobbit tudnak megmozgatni, amennyi a többiekhez képest. Úgyhogy szkeptikusan várom, de alapvetően ami fontos, hogy például megszüntetik a harmadik országban történő ruházati termékek elégítését, amit ugye azért a fast fashion márkák megtettek, illetve előírnak munkakörülményeket is, amit ugye tudjuk, hogy azért már pár fast fashion márka bedőlt, hogy különböző országokban milyen körülmények között dolgoztatják az embereket.
Na de visszatérve az ügynökség által képviselt tervezőkre, kreátorokra, buyerekre, stb., mármint a érintetti körre, ők készülnek erre? Tájékoztatják őket erről?
Én azt gondolom, hogy készülnek, de ez a mi szerepünk most, hogy ebbe segítsük őket. Segítsük lefordítani.
Tehát inkább edukáció, mint riadalomkeltés.
Igen, tehát szerintem két szerepünk van. Egyrészt edukáció, másrészt segítsünk megtalálni azokat a technológiákat, innovációkat, amiket be tudnak vezetni. A másik meg az, hogy viszont mi fókuszáljunk a hazai vásárolókra is, és ott pedig egy szemléletformálással segítsük, hogy magyar tervezőket vásároljanak.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Forintos Szűcs Anita, a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség általános vezérigazgató helyettese. Volt a mikrofonnál, pedig Szajdai Csabát hallották.
Köszönöm szépen.